Kedves hallgatóink, egy igazán meglepetés beszélgetésre kerül most sor, hiszen Zserdin Gellért ferences püspökatyával a távoli Peruból beszélgetünk, majdhogy nem az őserdőből. Püspökatya hol tartózkodik most? Valóban az őserdőben, vagy városban? Merre felé?
Hát én most Szabadkán vagyok.
Ja, Szabadkán. Hát akkor az igazán itt van a közelben. Szabadkán, szabadságon, vagy valami programom?
Hát egy kis látogatás, és aztán szeptemberben a katekisták jubileumára megyek Rómába.
Az elmúlt hónapokban hányszor kérdezték a pápával kapcsolatban?
Hát 4-szer vagy 5-ször.
Hát akkor itt van még egy. Az adja az apropóját a beszélgetésünknek, hogy szeptember 14-én, ezen a napon van 14. Leó pápának a születésnapja, ráadásul hát nem is akár hanyadik, hanem pontosan a 70., tehát ilyen szép kerek évforduló. Mikor ismerkedett meg a későbbi pápával? Mikor találkoztak először?
Amikor püspökként nevezték ki, és ez egy 10 éve volt. És 8 évet együtt is voltunk a püspöki karban, közreműködtünk sok mindenben, különösen a járvány években nagyon aktív volt ő, és el is készítette ezt a viselkedési kódokat, kánonjogot tanult, és abban segítkezett a püspöki karnak. Csiklajó püspöke lett, ugye, nem élsek a püspök, és fel is vette a perui állampolgárságot. Hát 8 évet voltunk együtt a püspöki karban, amikor elhívták Rómába a püspöki kongregáció élére. És ott csak 2 évig volt, és kiválasztották pápának.
És ő hogyan fogadta ezt, hogy el kell hagyni a Perút? Úgy tudom, hogy azért nagyon megszerette ezt az országot.
Igen, hát mikor a szegényekkel dolgozunk, akkor az valahogy nagyon ragadtat, olyan értelemben, hogy eléggé közel jutunk a néphez, ugye, mert szükségük is van ránk. Nem úgy csak, hogy betérünk a templomba, szépen üdvözöljük egymást, és akkor elbúcsúzunk, hanem ez egy olyan, hogy állandóan összekötetésben vagyunk a népekkel, és a perui nép az olyan, hogy szépen fogad, nagyon szépen fogad bennünket. Nem baj, ha másfelől jövünk, ugye más országból vagy valami. Nem érezzük a megkülönböztetést, és hát jól érezzük magunkat a nép között. A tengerparti vidéken működött, és egy kicsit az Andok vidéke felé úgy. Egész más környezet, mint az enyém. Én az őserdőkben vagyok, szóval az Amazóniában. Tudnélik, Perúnak 3 része van, úgy osszuk föl. Costa, Sierra, Selva. Ugye, Costa az a tengerpart, általában sivatagos hely. Itt ott egy kis folyó van, és akkor ott meg is terem sok minden. Habár most az utolsó időkben nagyon sok ilyen irrigálás van, ugye, öntözés, és annak ellenére, hogy ez sivatagos rész, ez a csendes óceán partja, sivatagos, homokos rész, annak ellenére nagyon sok termés és kivitel is van, gyümölcsök különösen, na, gyümölcsfajták. Akkor jön az a Zandok vidéke, amely nagyon ismert, ez a föld legnagyobb hegylánca, magas is, Limából, az én apostoli helynökségemre nincs olyan messze, 300 kilométert, de beletart több mint 10 óra utazásba, mert föl kell menni az Andokra, majdnem 5000 méter magasságra, és onnan lassan-lassan ereszkedni le San Ramonig, amely 900 méter magasságban van, és ez olyan dimbes, dombos, erdős rész. Aztán később egész kelet felé ment be, Brazília felé, ott már nincsenek hegyek, hanem az a nagy folyók folyamok, mint az Amazónia folyó. Szóval ilyen a helyzet a Perúnak. Mondom, különböző részeken működtünk, de kétszer évente együtt voltunk egy hétig, és hát a perui problémákat akartuk valahogy megoldani. Ő képes volt, mert Rómában is volt, és kánonjogot tanult, úgyhogy akkor elég magas szinten volt a tanulmányával.
Végül is ugye egy szerzetes rendnek volt az általános elöljárója az ágostonosoknak, tehát ami ugye persze nem pápaság, de valamiképpen mégis az is egy ilyen keresztmetszet a világegyházról. Gondolom, hogy a tapasztalat az elég széles körű lehetett minden tekintetben.
Igen, hát ismerte a római helyzetet, sok mindent ismert onnan is, de nagyon szerény fajta ember volt. Nem volt olyan, hogy nagyot mondó, vagy hogy tetette magát, nem. És a beszélgetésben is az, amit körülött, azt mondta. Nagyon-nagyon komoly embernek lát mindig.
Mennyiben más a perui lelkipásztorkodás, mint itt az európai? Hát itten ugye kicsit ürülnek ki a templomok, főleg hát a mi vidékünkön, és megvan az a néhány alkalom, amikor találkozunk gyerekekkel, fiatalokkal, Szent Jónás sincsen olyan nagyon-nagyon sok itt már az utóbbi évtizedekben. Perúban mennyiben más a helyzet, mint itt Európában?
Hát mindannyian katolikusok vagyunk, egy a hitünk, de annak ellenére vannak sok különbségek is. Néha az amerikaiak az itteni katolikus hitet úgy mondják, hogy a fáradt katolicizmus. Nem igaz, aztán mindig van élő része is, a buzgóság, minden az van. Hát ha a számokat nézzük, akkor igen, látszik, hogy sokkal kevesebben vannak a népek, mint azelőtt. De lehet az, hogy a buzgóság is változik lassan-lassan. Nem csak a számokra kell adni. Mondták, hogy sok helyen, ha bár a létszám az kevesebb, de talán a hite kicsit érettebbnek néz ki. Mikor a Szlovéniában, amely általában katolikus, de ebben az évben több volt a szentséghez való járás, különösen a fiataloknál. És vannak olyan kisebb számok, azok is valamit tudatnak velünk, ugye? És éppen arról is van szó, hogy talán a kereszténységnek a száma kicsit csökkenőben van, de talán a katekizálás, meg minden nem csak az, hogy valamit bemagoljunk és ismételjünk, hanem hogy az elgondolás, és hogy felelni a annyi sok kihívás, amely van ma a világban. Ugye sok a kihívás, és akkor mindig egy kicsit érettebbnek látszunk, hogy feleljünk ezekre a kihívásokra. Hát a különbség az is lehet, hogy városokon úgy van, mint nálunk is itt Európában, a városokban. De amikor a városból kimegyünk olyan falusi részekre, és az erdőbe, akkor ott nincs alkalom misére menni minden vasárnap. Azért a misére való járás még 5%-a se a katolikusoknak. Városokban, ahol inkább hát, jó pastorális munka van, talán 10%, de nem több. És hát például az én apostoli helynökségem, a 8 apostoli helynökség közül, amelyek az Amazóniában vannak, 47-en vagyunk papok. Én csak 22-t találtam 23 éve, amikor püspök lettem. Most 47-en vagyunk, de az olyan területre szól, mint Ausztria, 80.000 négyzetkilométer. De sok helyek elérhetetlenek, még egyszer egy évben se. És akkor hát megpróbálunk más módszereket használni. Rádiónk van, 3 rádióállomásunk van, nem olyan tökéletesek, mint Európában. De úgyhogy azért valameddig eljut a sugárzás, és a népek hallgatják. És a keresztény animátorok, úgy hívjuk őket, olyan buzdító személyek, akiket a keresztény közösség, vagy általában a közösség kinevez, vagy hogy bemutat nekünk, és azokat mi formáljuk, de nem annyira, hogy sok anyagot adjunk neki, vagy sok információt, hitbeli információt, csak az alapot. Az a legegyszerűbb része ugye a tudatnak, de hogy összehívja, összegyűjtse a keresztény közösséget legalább minden vasárnap, vagy kétszer egy héten. És hát elmélkedjenek, meg egyszerű olvasmányokat felolvassanak, nagyon-nagyon egyszerűen. Olyan szempontból, hogy akkor mégis, mikor már jön a pap, akkor egy kicsit, mintha a föld meg lenne már munkálva, csak ültetni kell jön már. Hát ilyen szempontból egész más, még az utazások nagyon, nagyon messzi kell menni. Néha hetekig kell utazni. Úgyhogy sokszor márciusban elmentem, és októberben jöttem vissza. Szóval ilyen helyzetek. Benedek pápa nagyon csodálkozott, mikor meséltük, a 8 amazonai püspök, amikor meséltük a helyzetet, az oktatási helyzet, evangelizáció, a problémákat, minden, ami volt. És akkor nagyon-nagyon elcsodálkozott. Ezt mondhatnám.
Olyan az, hogy Peruból jött a pápa, még hogyha nem is ott született, de vajon várható az, hogy a papi hivatások száma emelkedik? Nagyon érdekes ez, hogy végül is hát egy zömében katolikus népről van szó, vagy mi lehet annak az oka, hogy mégis valahogy a papi szolgálatra hát kevesen vállalkoznak, és akkor ilyen nagy területre, szinte egy magyarországnyi területre pár tucat pap jut mindössze?
Azért, mert az nagyon nehéz vidék, mert a városokban mégis van a plébános, általában úgy, mint nálunk. De most, hogy menjenek egész az Amazóniáig, az egész más. Különösen az újabb, szóval a fiatalabbak, ha nincs összekötetés, meg WhatsApp, meg ez az, akkor nem nagyon mennek oda. És sokszor nem is látják az okát, hogy ők feláldozták magukat azért, hogy itt járkáljanak azokon a folyókon, ahol nagyon kevés az eredmény. Ugye? Aki sok eredményt, vagy csak megy azért, hogy arasson, az nem is misszionális. Úgy mondjuk. Nekünk vetni kell, és akkor majd jönnek mások, akik aratnak.
Püspök, hogyha most Rómába készül, és akkor gondolom, hogy ott újra fog találkozni a pápával. Hogyan fogják egymást üdvözölni?
Azt hiszem, egy általános kihallgatás lesz, egy pár szó, amit váltunk. De januárban lesz ez az Ad Limina nevezetű látogatás, akkor talán majd több lesz a beszélgetés. Most kérdezzük, hogy miről fogunk beszélni, majd meglátjátok, üzente, ugye, hogy miről lesz a szó.
És azért örülni fog, hogy ismerősökkel, vagy ilyen régi ismerősökkel találkozik, hát ráadásul abból az országból, amit nagyon szeretett.
Na hát igen, csak mondom, ő azon lesz majd, hogy mindenkit egyformán tartson, vagy hogy mondják azt a...
Persze, biztos mindenkihez oda kell neki fordulnia.
Nem lesz protekciónk azért, mert Perúból vagyunk. Szépen így, barátilag, de nem túlzottan, ugye.
Hát Isten éltesse akkor Leó pápát. Gondolom, hát azért örültek is a megválasztásának, vagy hát annak, hogy ott az erkélyen akkor spanyolul is megszólalt, amikor bejelentették a megválasztását. Azóta volt már valamiféle üzenete, vagy gesztusa a perui nép felé?
Mikor a püspöki kar kezdődik, azt hiszem, hogy másik alkalommal is, a szociális héten üzenetet küldött egy oldalasat, ahol azon emlékezünk, hogyan segíthetünk a népeknek, ilyen sok váltságos dolog, föl is hívott. És a minap éppen, hát most 3 napja, hogy a nuncius atya által föl is hívott engem, hogy megüzenje, hogy még 2 évig maradjak az apostoli helynökség élén, mert már, én már betöltöttem a 75-öt.
Hát akkor a pápa még fiatal, még csak 70 éves.
Jó, persze. Általában gerontokráciának mondják a vatikáni dolgot, mert annyira kiöregültek, ugye. Van 1-2 fiatal is, de azoktól inkább tartanak. Sok, hogy hát ha valami újdonságot hoz be, ugye, és akkor inkább öregebbet keresnek, hogy akkor ne is tartson sokáig. Nem tudom, de ezúttal egy kicsit fiatalabb pápánk van, ugye.
A második János Pál pápa számított fiatalnak a maga 58 évével, amikor pápa lett, de hát valóban az. Előző 2 pápa hát már mind jóval 70 fölött volt, amikor megválasztották őket.
Mindenki valami újat hozott ugye, az egyházba. Annak ellenére, hogy mindig ugyanazon az evangéliumi vonalon van az üzenetük, amelyet már ismerünk, ugye? Itt-ott valamit szólnak, hogy akkor fölháborodik a nép, az igaz. Mind emberi lények valamit mondanak, nem értik őket meg, és mégis csak úgy keresik a kifogást, hogy ellenére szegüljenek, vagy valami. Azt látom én. Mi mindig megbecsüljük a pápákat, mert azt mondjuk, hogy a Jóisten akarata, hogy ők vezessék az egyházat egy ideig, és mindig olyan irányba menjenek, ahol a Szentlélek vezet bennünket. Szóval a Szentlélek az nem mond le arról, hogy vezesse az egyházat. Csak hallgatni kell rá. Sokszor mondják, hogy a pápa az eretnek. Hát én úgy tudom, hogy a Rómában van meg az a dikasztérium, amely bírálja a teológiai elgondolásokat, meg minden, és mondja is, hogyha valami téves, hogy akkor az ki legyen egyenesítve. De most olyan nép jön valahol, aki a pápát ítéli, hogy ez most eretnek, vagy nem eretnek. Na mondom, hát akkor te a pápa fölött vagy vég. Te bírálod, ugye?
Hát fából vaskarika, de hát manapság sok furcsaság van. Na de minden esetre legalább megemlékeztünk a Szentatyának a 70. születésnapjáról, és nagyon szépen köszönöm Gellért püspök atyának a beszélgetést, és hát akkor jó utat Rómába, aztán utána vissza a távoli Peruba, és további jó egészséget, meg kitartást az őserdei szolgálathoz.
Áldás és békesség az összes hallgatónak, a magyar népnek, akikhez tartozok én is, ha bár nem hivatalosan, és hát békesség és izgalmasság.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm szépen! Zserding Gellért püspökatyával beszélgettünk. Valóban az őserdőben szolgál, talán ez is új információ lehetett, nem biztos, hogy a kedves hallgatók mind tudták, hogy létezik Peruban, az őserdőben egy magyar ferences püspök. De hát nagyon kevés időnk van, úgyhogy arról beszélgessünk még, hogy országos bélyek kiállítás nyílik Szolnokon, szeptember 22-én, amit mi a szereped, munkád ennek az előkészítésében?
Én most egy kicsit visszacseppentem a bélyegek világába, és a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége szervezi ezt a kiállítást, ez egy országos kiállítás, ami 2 évente kerül megrendezésre. A bélyeggyűjtők nagy ünnepe, mert ezen kiállításon belül rendezik meg a bélyegnapot is, és az idén egy ifjúsági pályázat is kapcsolódik a kiállításhoz, illetve az idén a rendezvény egy álló héten keresztül tart, ahová várjuk a fiatalokat, várjuk az iskolákat, az ország bármely részéről jöhetnek, programokat biztosítunk, tehát játékok, foglalkozások vannak, és bizony a bélyegek világa nagyon gazdag abból a szempontból, hogy sok-sok mindent meg lehet tanulni a segítségükkel.
Hát az biztos, na most
És akkor itt új bélyegeket állítanak ki, vagy...
Nem, itt gyűjteményeket állítanak ki, ugye a gyűjtők különböző területeket gyűjtenek, van a klasszikus gyűjtés, akik postatörténetet gyűjtenek, vannak a tematikus gyűjtők, akik egy-egy téma köré csoportosítják az anyagukat, és ezeket bemutatják, és egy zsűri díjazza a bemutatott anyagokat, pontszámokat lehet kapni, és komoly elismeréseket, és ez a filatelisták világában egy ilyen kötött szabályok alapján működő történet, aminek nagy rangja van köztük, és jó lenne, hogyha egyre többen, egyre többet tudnának erről a világról. Én magam nem vagyok bélyeggyűjtő, de mindig csodálattal nézem, hogy micsoda energiát fetszolnak abba, hogyha például valaki tematikus gyűjtő, én Angliában találkoztam egy nagyon érdekes gyűjteménnyel 2000-ben a világkiállításon, ahol láttam egy bajusz gyűjteményt, és a tulajdonos az olyan portrékat gyűjtött a bélyegen, aki bajuszt visel, és ami hihetetlen érdekes gyűjteménye alakult ki. De volt, aki papírtörténetet gyűjtött, és úgy dolgozta fel a kiállítási anyagát, és akkor ilyenkor futott anyagok is szerepelnek benne, és ehhez az ünnephez mindig kapcsolódik, hogy a Magyar Posta bélyeget és bélyegblokkot, pontosabban egy kettő címletű sorozatot és bélyegblokkot bocsát forgalomba. Ez egy feláras kiadvány, a felárból a hazai bélyeggyűjtést támogatják, és most, mivel 950. születésnapját ünnepli Szolnok városa, a téma is Szolnok, Szolnok nevezetességeit mutatják be a bélyegképeken.
Hát óriási.
Úgyhogy érdemes velünk tartani ott is.
Na hát, Szolnok nincs is olyan nagyon messze, úgyhogy mindenkinek ajánljuk figyelmébe a szeptember 22-én nyíló országos bélyegkiállítást. Hát nekünk lejárt a műsoridőnk, úgyhogy a mi rádiónk híreivel még hamarosan jelentkezünk, de hát megköszönjük kedves hallgatóink figyelmét Szentkereszt felmagasztalásának ünnepén. Elköszön a két műsorvezető,
Csegezi Mária
és Lukovics Milán.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.